A bevezető tulajdonképpen már elhangzott, ugye a kis filmen keresztül. Én folytatnám tovább rögtön a közepébe menve ennek a témának, hogy ugye így hangzik a cím, hogy mi az életem értelme, de egyáltalán így is föl lehetne ezt a kérdést tenni, hogy mi az élet értelme, az ember életének az értelme. Hadd olvassak fel egy szintén komoly ember, aki sokat gondolkodott az élet dolgain. Hadd olvassak fel az ő elmélkedéséből néhány mondatot, figyeljük meg ezt a tanakodását. Ezt gondoltam magamba. Megpróbálom, milyen az öröm, és élvezem a jót. De kitűnt, hogy ez is hiába valóság. A nevetésre azt kellett mondanom, hogy esztelenség, az örömre pedig azt, hogy mit sem ér. Majd azt gondoltam ki, hogy borral vidítom magam, de csak úgy, hogy eszemet a bölcsesség vezesse. Oktalan dolgokhoz fogok, hogy meglássam, jó-e az az embernek, amit véghez visznek az ég alatt egész életük során. Nagyszerű dolgokat alkottam. Házakat építettem, szőlőket ültettem, kerteket és ligeteket létesítettem, és beültettem azokat mindenféle gyümölcsfával. Csináltattam víztárolókat, hogy öntözni lehessen belőlük az erdőben sarjadó fákat. Szereztem szolgákat és szolgálókat. Marhacsordám és junyájam is több volt, mint mindazoknak, akik elődeim voltak. Gyűjtöttem ezüstöt és aranyat is. Szereztem énekeseket, énekesnőket, és ami a férfiakat gyönyörködteti, szép nőket. Naggyá lettem, és felülmúltam mindazokat, akik elődeim voltak. Nem tagadtam meg magamtól semmit, amit megkívánt a szemem. De amikor szemügyre vettem minden művemet, amit kezemmel alkottam, és ahogyan fáradozva dolgoztam, kitűnt, hogy mindaz hiába valóság és hasztalan erőlködés, nincs semmi haszna a nap alatt. Aztán folytatja még az illető az ő gondolkodását, tanakodását. Van-e, aki ráismert, kié lehet ez az élet értelmét hát boncolgató, vagy a hiába valóságot, vagy az értéket kereső gondolkodó? Szabad mondani? Igen, akik ismerik a Bibliát, tudják nagyon jól, hogy Salamon király volt, akit hogy szoktak nevezni, milyen jelzővel illetnek. Bölcs Salamon. Miért volt ő bölcs ember? Emlékszünk, ha mondjam el, hogy mindenki tudja, aki esetleg nem ismeri, hogy nagyon fiatalon lett király, és amikor Isten azt mondja neki, hogy kérd tőlem, amit csak akarsz, akkor mit kér? Bölcsességet, hogy kormányozni tudja ezt a nagy népet. És Istennek roppant tetszett ez az ő kérése, és tényleg megkapta a bölcsességet, és nem csak bölcsességet, hanem amiket itt leír, hatalmas gazdagságot, mesés kincsei voltak, csodálatos templomot tudott fölépíteni. Ugye fölismerhettük ezeket benne, hogy volt ezüstje, aranya, hatalmas gazdagsága, túlhaladta mindenben az ő elődeit Jeruzsálemben, direkt kihagytam, hogy ne hamar árulkodjon a történet. Jeruzsálemben volt ő király, és minden addigi elődjét, a királyokat is túlszárnyalta. Bölcsességben, értelemben, földi jókban, amit csak lehetett, azt mondja, kipróbál. És ennek a nagy kipróbálásnak a következménye döbbenetes, ahogyan összefoglalja, az egész művére nézve azt mondja, hogy hiába valóság. Aztán majd olvassuk otthon tovább a folytatást esetleg az egész prédikátor könyvéből, mert hogy mint a bölcs prédikátor írta meg ezeket, még a bölcsességet is elkezdi vizsgálgatni, arról magáról is megállapítja. A vége a vizsgálódásainak a második rész 17. versében így fogalmazza meg, meggyűlöltem az életet. mert rossznak tartottam azokat a dolgokat, amiket véghez visznek a nap alatt, hiszen minden hiába valóság és hasztalan erőlködés. Még nagyon sokszor hangzik el a folytatásban ez, hogy mindenre ezt tudja mondani, hogy ez is, meg ez is hiába valóság. De van egy másik kis visszatérő kifejezése ennek a résznek, a Prédikátor könyvének, és pedig az, ahogyan kezdődik is az elején, igen nagy hiába valóság, mondja a Prédikátor, igen nagy hiába valóság, minden hiába valóság. Mi haszna van az embernek minden fáradozásából, ha fáradozik a nap alatt? És akkor itt mondta először, aztán még sokszor ismétli, hogy minden hiába valóság a nap alatt. És aztán valahol a harmadik fejezetben, vagy a másodikban akadunk rá először arra, hogy valahogy másképp is fogalmaz. A második második fejezetben azt mondja, miután így kifakadt a hiába valóságok ellen, és eljutott a gyakorlatilag megkeseredésig, hogy gyűlölöm az életet, aztán azt mondja, olyan bölcsen, ahogy ma is szokták emberek mondani, nincs hát jobb dolog, mintha az ember eszik, iszik és jól él fáradtságos munkájából. Ugye hányan vonják le ezt a következtetést? Együnk, ígyunk, úgyis meghalunk. Legalább ennyi öröme legyen az életüknek. És akkor ő itt mond egy mondatot egy de kötőszócskával. De beláttam, hogy Isten kezéből jön ez is. És igazából itt említi meg először az ő gondolkodása során, hogy van egy másik nézőpont is. Nem csak a nap alatt, amin azt kell érteni, ugye, a teremtettség határa, amit mi be tudunk fogni emberek. De hát a felett is van valaki, aki az egészet teremtette. És ha mi a teremtettségen belül vizsgálódunk, és kifelejtjük belőle a filmen is hallott teremtőt, akkor az emberek általában csak idáig tudnak eljutni. Én is olvastam egy ilyen kutatásról, ahol szintén nagy fejek, tudósok, filozófusok voltak a megkérdezettek, és egy filozófia professzor tett fel egy ilyen körkérdést, aztán egy kis tanulmánykötetet írtak belőle, 250 filozófusnak, írónak és hasonló, hát koponyáknak, akik ugye sokat forgatták azon az eszüket, hogy hát mi végre is élünk. Látva nagyon sok mindent és tapasztalva, úgy, mint Salamon tapasztalta, hogy a végén ezt is hiába valóságnak élte meg, meg azt is. És akkor megkérdezte ez a kutató, az okos embereket, hogy ugyan írjátok már meg nekem, mit gondoltok ti az élet értelméről. És aztán jöttek a válaszok különböző módon, de általában négy típusú választ lehetett megkülönböztetni, úgy sorolta be a 250 választ. Néhányan elküldték a legvalószínűbbnek, ugye a tudósokhoz ez illik, a legvalószínűbbnek vélt elképzelésüket az élet értelméről. Legvalószínűbb és elképzelés. Aztán néhányan elismerték, kitaláltak valamilyen értelmet, hát illik, hogy legyen valami értelme az életének egy nagy tudósnak. Aztán sokan beismerték becsületesen, halvány fogalmuk sincs, hogy mi az életük, meg egyáltalán az életértelme, és néhányan megkérték a kérdezőt, hogy ha te közben megtudtad volna, ugyan érd már meg nekünk is, hogy mi az életnek az értelme. Miért ilyen nehéz kérdés ez? Én személyesen is átéltem az én pályám során idősek otthonában, sok-sok idős lakószájából. Minek? Ugyan mondja már meg, Évike, minek élek én még? Nincsen nekem már semmi hasznom. Haszontalan, hiába való az életem. Aztán én is soha nem felejtem el, hát fiatalabban kerültem oda a budapesti öregotthonba, és megállt velem szembe, ő a lépcső forduló tetején, én lejjebb, és úgy rám nézett, olyan meleg szeretettel is, meg egy végtelen keserűséggel, és adott egy anyai jó tanácsot. Évike, csak férhez ne menjen, meg gyerekek ne szüljön. Szinte féltve mondta ezt. Arról a dologról, amit az emberek általában az élet egyik legfontosabb értelmének tartanak, vagy sokan céljának. Hát a lányok életében cél a férhez menés, nem? A nők életében az anyává, jó család anyává levés. És akkor talán 4 gyerek édesanyjaként mondta ezt az idős néni. Tapasztalatból mondott ilyet. Hát persze nem volt könnyű természetű néni, ő maga sem. Nem tudom, a gyerekei mit mondtak volna róla, de döbbenetes volt számomra, hogy az élet végén, közel a sírhoz, így tudja megfogalmazni a befektetett életét, így tudja csupán értékelni. Egy egész más jellegű tapasztalat, de szintén a munkám során, itt Nyíregyházán, amikor Élinből eltemettük, az én életemben első ilyen temetés volt, azt a vízfejű 10 éves kislányunkat, aki ott élte az életét úgy, hogy se beszélni, se mozogni, se semmit nem tudott, egy kis ágyhoz kötve. És akkor, mikor a Mártikánkat kikísértük a végső sírhelyére, jobbján, a balján dr. XY meg dr. másik nevű úr feküdt. 2 doktor között volt elhelyezve. Oda jutott ő is. Salamon is ír a folytatásban ilyenekről. Hogy egyformán elfeledkeznek a bölcsről is, meg az oktalanról is, az ostobáról is. Jobb a bölcsesség, mint az ostobaság, mondja, de ugyanúgy el fognak felejteni. Mi értelme akkor? Meg mivé, kinek a kezére jut, amit gyűjtöttem? Csupa ilyen jellegű dolog, amivel az emberek általában, tényleg úgy van, éjszakai csendjükben, vagy hát ha nincsenek éppen nagy rohanásban, akkor talán megterhelődik az életük, és ezen gondolkodnak. Mi értelme is van? Vajon baj-e, hogy ezen gondolkodunk? Mit gondolunk róla? Baj, hogyha emberek erről gondolkodnak? És akkor eljut a 14 éves kamasz odáig, hogy most olvastam nem régen, gyűjtögeti már az altatókat. Mert nem látja 14 évesen az életnek az értelmét, pontot szeretne már rátenni. De emlékszem arra a középkorú asszonyra is, akinek tökéletes családi élete volt, jó anyagi helyzet, mindent megkapott az élettől, nem volt semmi problémája. És így számolt be magáról, ültem a fotelbe, teljes kétségbeesésbe, hogy mi végre élek, mi a célja az életemnek. Se nem szenvedett, semmi problémája nem volt, csak éppen nem tudta, hogy mi a célja az ő életének. Miért ilyen nehéz kérdés ez, amikor az ember az ő élete értelméről gondolkozik? Általában mi az, amit mi értelmesnek tartunk? Hát azt, aminek célja van, ugye? Ha valaminek van, valami célja, hogy ki is fejezték itt a nénik, a lakók, hogy aminek haszna van, de talán így mondanánk inkább, hogy az alkotó ember, az értelmes alkotó ember általában, amit megalkot, azzal valami célja van. Értelmes ember cél nélkül nem nagyon dolgozik, nem alkot, hanem valamiféle célt annak a munkának, annak az alkotásnak szán. Hát azért van autó, hogy azzal közlekedjük. Mi az autónak az értelme? Értelmes dolog egy autó? Hát akkor értelmes, ha megfelel arra, hogy vele az ember közlekedhessen. Akkor van értelme, de hogy csak az udvarunkon tároljuk, annak általában nem igen van értelme. Tehát több tényezőtől függ ez, hogy mikor nevezzük értelmesnek. És az ember ezekről a dolgokról általában, amik körülveszik, meg tudja állapítani, hogy van értelme vagy nem. De az ember életéről megállapítani, hogy van-e értelme, vagy nem, vagy mi az értelme, úgy tűnik, hogy mégis meghaladja a képességeinket. Mert mi az, amivel mi erről gondolkodunk? A mi életünk értelméről, céljáról, ha gondolkodunk, mit használunk hozzá? Hát az értelmünket, nem? És az élet az annyi, mint az értelmünk? Hát jóval több az élet, mint az embernek az értelme. Mi a kisebbel, a kevesebbel meg akarjuk érteni a többet. Ha ebbe belegondol az ember, nem csoda, ha eljutunk odáig, ahol a film, ahová a filmbeli bölcs jutott. Ember ésszel Isten igazán, teljesen megérteni, felfogni nem lehet. Így az életünk értelmét sem tudjuk mi magunk önállóan megmondani. Nem mondok újat, csak erősítem, amit a filmben is hallottunk. Az alkotásunk értelmét meg tudjuk adni. Ha valaki alkot valamit, talán ad hozzá egy használati utasítást is, és ha rendeltetésszerűen használják, annak a tárgynak, dolognak van értelme. Na de az életet, hát ki alkotta a saját életét? Ki volt az, aki egyáltalán akarta a saját életét, és azért lett? Mi emberek sok mindent akarhatunk, tervezhetünk, és azok esetleg a kezünk alól ki is kerülhetnek, és lesz önmagukhoz mért értelme, amit mi fogunk tudni. Maga az alkotás nem fogja tudni a saját értelmét. Csak az alkotójával együtt van igazán értelme, ha az elmondja, hogy erre és erre alkottam, ez és ez a használati utasítás akkor fog megfelelni a céljának, és lesz értelmes az az eszköz, az a tárgy, az az alkotás, amit ő alkotott. És az ember élete, hát azt is csak igazából azt tudja megmagyarázni, megértetni, aki alkotta. Mi a baj a sokféle csődbe jutott gondolkodásmenettel? Hát akkor van igazán baj, amikor a nap alatt akarjuk megérteni az ember életének az értelmét. Vagyis nem tekintünk a nap fölé. Nem keressük magát az alkotót. És nem kérdezzük tőle, hogy mi végre élek én, Uram. Mi tehát a teendője az embernek? Hát megkérdezni az alkotóját. Vajon voltunk-e mi bölcsek fiatalon, hogy megkérdeztük volna, Uram, itt az én életem, te alkottad. Persze lehet, hogy azt sem hittük még el akkor, hogy ő alkotta. De azért én tudom, hogy nagyon sokan ölünk olyanok, akik elindultunk gyerekként ezen az úton, hogy tudtuk, hogy Isten teremtett. És mégsem kérdeztük meg tőle rögtön, meg amikor már esetleg nyiladozott az értelmünk, és keresztük a magunk pályáját, én se kérdeztem meg, hogy Uram, mi a te terved velem, mint alkotásoddal? Hova szántál engem? Egyáltalán mi végre élek? Hiszen én is tudtam, hogy nem élünk itt örökké, de számomra is igazán akkor lett éles kérdésé, mikor az első kedves hozzátartozó került ki a család életéből, amikor édesapám meghalt. És ugye viszonylag fiatalon szembe kellett ezzel a kérdéssel nézni, hol is van ő. Olyan nyilvánvaló volt, hogy nem szűnt meg létezni. Egészen nyilvánvaló volt a számomra, hogy ő él, ő tovább él. Mert hogy az, akit Isten megteremt, ember, az az ember életet kapott tőle, és az élni fog. A halál után, a koporsó után is tovább fog élni. Csak a kérdés, amivel ott szembe kellett nézni, de hol? És a koporsónál a legtöbbször ezzel kell szembenéznünk, hogy de hol. És akkor itt kezdhetjük el keresni a választ. Vajon Isten gondoskodott arról, hogy ha itt vége lesz az életünknek, akkor mi legyen a folytatás, vagy hogy fog kinézni a folytatás? Hát ha Isten megalkot egyszer egy ember életet, és ahogy belegondolunk, mekkora csoda. Csak ahányan itt ülünk, személy szerint mindenki egészen egyedi, egészen személyes, egészen más alkotás. Mindenkit föl lehet ismerni. Holott ugyanabból állunk, két szemből, egy szájból, egy orrból, stb. És mégis annyi variáció, hogy mindenki egészen személyesen. Tehát személyesen kaptunk testet. Itt megállt volna Isten? Nem. Ő személyesen élettervet készített nekünk is. És az, a további lépés az nem csak erre a földi életre nézve, ez a kisebbik dolog, hogy a földi életre nézve is van terve, hogy értelmes életet éljünk. A nagyobbik dolog az, hogy eredetileg, mint életet, mint embert, mi végre alkotta Isten, ha egyszer ő a teremtő. És erről is volt szó, és így lépünk most tovább, hogy ahhoz, hogy megtudjuk azt, hogy az embert mi végre teremtette, ahhoz nincs más út, mint hogy kinyitjuk a Bibliánkat, és elkezdjük keresni benne Isten, és azt, hogy ő mit mond az emberről. És nem kell soká lapozni, a Biblia első lapján megtaláljuk, hogy mi végre alkotta Isten az ember. Az első lapon, a második oldalon ezt olvassuk. Akkor ezt mondta Isten, alkossunk embert a képmásunkra, hozzánk hasonlóvá, uralkodjék a tenger halain, az ég madarain, az állatokon, az egész földön és mindenen, ami a földön csúszik, mászik. Megteremtette Isten az embert a maga képmására. Isten képmására teremtette. Férfivá és nővé teremtette őket. Megáldotta őket, és ezt mondta neki, szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be a földet, és hódítsátok meg a földet, uralkodjatok, stb. A tenger halain és az ég madarain. Nem mondta meg Isten, hogy mit akart az emberhez? Hát itt le van írva, hogy mi céllal teremtette. Hogy ott éljen vele, hogy legyen az ő képviselője, így neveznénk mai ugye kifejezéssel, hogy az ember őt képviselje a teremtettség alacsonyabb rendű rétegei előtt. Uralkodjon rajtuk, mint Isten képmása, mint Isten képviselője. Ugye messze nem azt jelenti, hogy hasonlók vagyunk Istenhez, mi teremtmények vagyunk, ő pedig nem teremtmény. Tehát nem lehet kiábrázolni az ember ismerete alapján Isten, mert ő lélek, minket pedig megalkotott akkor ott testben. Megkérdezzük tovább, hogy nézhetett ez ott ki az egész, legalábbis én nem mernék ebbe tovább belemenni, hogy az a paradicsomi állapot mostani eszünkkel hogyan rajzolható meg, mennyit próbálták már ugye lerajzolgatni. De igazából azt az állapotot az ember elveszítette, azt mondja erre a Biblia, meghaltunk annak az állapotnak a számára. Hát hogyan gondoljuk akkor, hogy meghaltként az Istennel való kapcsolat számára meghaltunk a paradicsomból, kiűzött a bűn miatt bennünket, vagyis a nap alá kerültünk. Nem lehetünk Istennel olyan személyes, közvetlen kapcsolatban, mint akkor ott volt az ember. Ezért nem is tudjuk azt mi igazán elképzelni. Meg elolvassuk, amit leír Isten róla, és hitben megragadjuk, hogy volt ilyen. És ez volt az emberszerű, az embernek rendelt állapot. Ez volt az emberhez méltó. Amiben megszületünk itt a Földön, az ehhez, ahhoz képest teljes méltatlanság az ember számára, az Isten alkotta eredeti emberhez viszonyítva. Mert ő nem a bűn által megfertőzött és pusztulásra adott életet, adta eredetileg az embernek. Ugye az a bűn következménye, ez még sokszor elő fog majd kerülni a mi előadásaink során. De mivel az most nagyon elvinné a témát, ugorjunk ezen túl, ebből csak annyit kell nekünk most megjegyezni, hogy Isten nagyon komoly, dicsőséges céllal alkotta meg tulajdonképpen az embert, hogy részesüljön abban a csodálatos, szent méltóságban, hogy Isten közelében éli az életét, őt képviselheti, rábízta a teremtettsége, és egy isteni alkotás felett lehet tulajdonképpen Úr, ha csak ezt az igét nézzük. Aztán valaki mondhatná, hogy á, nem, hát, és ott később tele van a Biblia. Ha így olvassuk, tele van a Biblia, azt se tudtam hirtelen, hogy melyik igét válasszam ki hozzá, amiből felismerhető, hogy Isten milyen komolyan meggondolta, hogy mit is akar igazán az emberrel. De minden alkalommal valamiképpen kiderül belőle, hogy azt akarta, hogy mint szülő a gyermekével, mi vele ilyen kapcsolatban legyünk, az ő közelébe éljünk, nem Isten nélkül való életet. Ő az embernek nem ilyet szánt, hanem olyan, amit úgy mondhatnánk a prédikátor szavainak a mintájára, hogy a nap fölötti, tehát a teremtettség fölötti állapotban, amikor nem ebben a mostani mi voltunkban éljük csupán az életünket, hanem amikor igazán örökké való kapcsolatba kerülhetünk Istennel. És akkor, hogy az egész Bibliát egyszerre átlapozzam, az utolsó előtti oldalról szeretnék felolvasni a Jelenések könyvéből, ez visszamenve a második fejezet, néhány igeverset, 21. vers, 3. versétől olvasom, hallott 21. fejezet 3. versétől, hallottam, hogy egy hatalmas hang szól a trónus felől, ime az Isten sátora az emberekkel van, és ő velük fog lakni, ők pedig népeim lesznek, és maga az Isten lesz velük, és letöröl minden könnyet a szemükről, és halál sem lesz többé, sem gyász, sem jajkiáltás, sem fájdalom, nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. És még egy verset, a 7. Aki győz, örökölni fogja mindezt, és Istene leszek annak, az pedig fiam lesz. Tulajdonképpen a Jelenések könyve ugye arról a leendő állapotról ad nekünk tudósítást, amire Isten végül is az embert a bűnbeesés után is számon tartja, és amit fenntart a számára. Isten abban is Isten maradt, hogy amit ő eredetileg tervezett az embernek, azt ugyan az ördög lerombolni próbálta, de Isten megtalálta az útját, hogy az ember mégis ember lehessen. Mit jelent embernek lenni? Azt a bűn által meg nem rontott, eredetileg megteremtett embert, aki Istennel élő kapcsolatban van. És Isten ezt a célt nem adta fel az emberrel kapcsolatban. Megtehette volna, hogy azt mondja, hogy eljátszottátok, amit nektek adtam, most már éljetek abba, amit vetettek, arassátok, ez volna maga a örökké tartó kárhozat. Az Isten nélkül valóság. És hogy ezt nem csak egyesek találják ki, mert ma szeretik a keresztények között is ezeket képviselni, hogy ó, hát nem is lesz az, Isten attól sokkal jobb, majd megbocsát mindenkinek, nem lesz kárhozat. Tényleg nem lesz kárhozat? Az Úr Jézus azt mondja, és higgyünk neki, azt mondja, hogy aki hisz és megkeresztelkedik, az üdvözül, aki pedig nem hisz, elkárhozik. Marad az Isten nélkül való életben, örökké valóan. Nem fog megszűnni. Nem fog megszűnni az a gyötrelem, hogy mi végre élek, folytatódik tovább ez a gyötrelem, ha itt nem találom most az élet értelmét. Ami itt nehéz, ami itt rossz, az a kárhozatban nem megszűnik, hanem kiteljesedik. És ami itt jó, igazán jó, ami Istentől való jó, az pedig az üdvösségben, a vele való életben fog kiteljesedni. Mi az, amit Isten akar? Ő azt akarja, hogy az üdvösségben éljük az életünket. Semmi másért nem alkotta meg a mi életünket, nem azért a néhány úgy gondolom földi életért, pláne nem azért, hogy elkárkozzunk, hanem azért, hogy esélyt adjon az embernek, hogy eljuthasson arra a vele való élő kapcsolatra már itt, amelyik majd kiteljesedhet az örökké valóságban, ahogy a jelenések könyvében tovább olvashatjuk, ahol már nem lesz fájdalom sem, gyász sem, halál, ahol megszűnik minden, ami rossz, és ahol kiteljesedik a jó. Mert Isten az eredeti állapotot éppen így akarja helyreállítani. Ott a paradicsomban azt mondta az embernek, ugye, hogy uralkodhatsz mindenen, de a jó és rossz tudásának pályáról nem ehetsz. Eltiltotta az embertől a rosszat. Az ember számára Isten a jót teremtette. Mennyi ember vágja oda Istenhez ma is azt a kérdést, hogy miért engedi Isten, miért teszi velem ezt a rosszat? És úgy gondolja, hogy mindaz, ami vele történik, azért Isten a hibás. Isten eltiltotta az embertől a rosszat, nem akarta, de elkövették, hogy mégis a rosszhoz nyúltak, és utána mi már születhettünk utódok ennek a rossznak és jónak a keverékébe, erre a földi életre, ahol hála érte, hogy benne van Isten lábnyoma is, így szoktuk mondani, megtalálható benne Isten szeretete, békessége, ott van a szívünkben a vágy, a szeretet után, a békesség után, a jó és a szép után, és ott van bennünk a rosszra való hajlam, amikor nem bírunk az indulatainkkal, amikor szeretnénk megjavulni, de nem sikerül, ismerjük önmagunkban a rosszat is, meg a jót is, és nem bírunk vele. Harcolunk vele, és igazán nem bírunk vele. Hát hogy is bírna az alkotás önmagával? És akkor itt megint csak oda tudunk visszajutni, vissza a Teremtőhöz, az Alkotóhoz, aki bír majd a mi életünkkel. Nem lesz másképp értelmes életünk, csak ha Istentől kapjuk meg a célját. És ő ezt a célt adja az ember számára, hogy üdvösségre akarja segíteni. E célból futott Pál apostol a maga útján, amikor leírja, hogy versenypályán fut, és vannak, akik úgy olyan versenypályán futnak, ahol ugye hervadó koszorút nyernek el, de ő egy biztos cél felé fut, a hervadhatatlan koszorú, a múlandó, az örökké, a nem múló, az örökké való felé futott az ő földi életében. Mi itt a legtöbben életünk egy részén már túl vagyunk. Vajon mi célból futott a mi életünk eddig? Vajon milyen célokat adtunk oda gyerekeink elé? Megkérdeztük-e Istentől, amikor megkaptuk a gyerekeinket, hogy mi célod van vele? Mindenkinek van célja egy megszületett gyerekkel, a nagyapának, a keresztapának, meg sok mindenki tervez felőle, de vajon megkérdeztük-e, hogy mi célod van? És hadd mondjam a hívő emberek számára, egyetlen cél van minden megszületett gyermekkel, hogy üdvösségre jusson. És ehhez viszonyítva mindenkinek megadja a maga földi, ezt is így szoktuk mondani, hogy életcél, de azok igazán már nem célok. Mert nem az a cél, hogy férhez menjen egy lány, nem az a cél, hogy jó karrierem legyen, hanem mindezek olyanok, mint az autónál a kipufogó, meg a nem vagyok autós, nem ismerem, meg a motor, mindnek megvan a maga szerepe, meg a fényszóró, de hát az autó nem csak fényszóró, az autó nem csak motor, meg benzintartály, egész más egy autó is, az ember élete nem csak férhezmenés, vagy házasodás, nem csak pályaválasztás, nem csak párválasztás és gyermekek nevelése, sokkal több. Ezeknek mindnek helye kell, hogy legyen, nem a saját elképzelésem szerinti helye, hanem az Isten tervében meghatározott helye, hogy azt az üdvös és örökkévaló célt szolgálja, hogy igaz legyen az, hogy ne kelljen egyikünknek se értelmetlen, hiába való életet élni, amelyik a kárhozatba fut, hanem lehessen olyan életet élni, amelyik győzelemre jut Isten országába és a vele való közösségbe. Amikor ezt az éneket énekeltük, már vasárnap fogott meg az Isten tiszteleten, hogy volt benne egy ilyen mondat, és azt mondtam, hogy jaj, de nem szeretném, lábam futott, de nem haladt. Mennyi ilyen élet van? Helyben futó életek nem jutnak sehova. Küszködnek, előttük valami leveg, de nem érik el soha, mindig egyre távolabb van. El lehet a célba jutni? Az volt az utolsó mondat, Jézus, te vagy az út magad. Van út is az örökké való célba, és ezekről mindről szó lesz. Ez a jó, hogy nem olyan célt adott az ember elé, ahova nem vezet út, hanem elküldte hozzá az utat is, amelyik oda vezet. Így lesz az embernek értelmes élete, ha ehhez a mennyei célhoz igazodik, az örökké való célhoz, és ennek alapján éli már a földi életét is, elindulva ezen az úton, amelyik oda vezet. Hát ennyit gondoltam körülbelül. Egy imádsággal szeretném befejezni. Mennyei édesatyánk, köszönjük neked, hogy engeded, hogy foglalkozzunk azzal, akit te teremtettél, és akarod is, hogy foglalkozzunk, de ne csak úgy boncolgassuk a magunk életét, önmagunk eze szerint és csupán emberekhez szaladgálva tanácsot kérni, hanem azt várod, hogy elmenjünk oda hozzád, a csendben, veled beszéljünk, téged szólítsunk meg, és veled kezdjünk el az életünkről beszélgetni, ha eddig még téged nem kérdeztünk. Köszönjük neked, hogy vársz bennünket a mennyei hazába, és kérünk téged, hogy egyikünk se tévedjen el, hanem amíg úton vagyunk, hadd találjunk rá arra az útra, amelyik egészen biztosan oda vezet. Segíts nekünk így végigmenni földi életünkön, és most így kérünk ezért a sorozatért is, ami előttünk van, hogy tudjunk így lépésről lépésre közelebb jutni a célunkhoz, amelyik nem a magunké, hanem a tiéd velünk. Amen. Amen.